Kegyelemékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvéreim, olvasok Isten igéjét, amint írva található az apostolos cselekedeteiről szóló könyvben, az első fejezetben, a 4-től a 14. versig tartó ige szakaszban. Amikor együtt volt velük, tudnék Jézus, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemelkedett, és feltől takarta el őt a szemük felől. Amint távozása közben feszülten néztek a kék felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia Simon, az Élóta, és Júdás, a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy élekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, magasztalom téged, hogy eljöttél ebbe a világba és köztünk laktál. Olyan csodálatos, hogy te még erre is képes voltál, hogy megüresítsd magad, és ugyanolyan húsvér emberi formában legyél közöttünk, mint amilyenek mi is vagyunk. Köszönjük, hogy így tanítottál minket, és megmutattad, hogy a te országod nem valahol nagyon messze van, hanem közöttünk és bennünk van. Köszönjük, hogy eljöttél, és megmutattad, hogy te nem egy olyan Isten vagy, aki távolról figyelsz minket, nem egy megközelíthetetlenül magas trónon ülsz, és onnan irányítasz minden, hanem te itt vagy velünk, mellettünk, és személyesen is részt akarsz venni a mi életünkben, a mi Isten tiszteletünkben. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy megváltottál minket, hogy nem futamodtál meg, hanem elviseltett helyettünk a ránk váró büntetés, szenvedés. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak földi életünkre viselt gondot, hanem elmentél helyet készíteni számunkra. Sokszor arra gondolunk, Urunk, hogy mennyivel könnyebb lenne, ha testvérek is itt lennél közöttünk. De olyan csodálatos megtapasztalni, hogy mégis itt vagy közöttünk. Szólsz hozzánk, hallhatjuk a hangot. Arra kérünk, Urunk, hogy vidd véghez most is ezt a csodát, hogy ezen az alkalmon is meghallhassuk a te szabad, a te igéd. Amen.
Ige hirdetésre készülve helyünket elfoglalva, énekeljük a 172. dicséretet, ami így kezdődik: Szűkölködünk nagy mértékben, sedetelen nélkül.
Thank you.
hozzánk szóló szavát, ami megvan írva a Lukács evangéliumában. A 24. részben, az 50-től az 53. versig terjedően eképpen. Ezután Jézus kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felültetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották az Istent. Kedves testvérek, Máté István a következőket írja. A kéz alkot. A kéz dolgozik. A kéz teremt. Világot formál. Erejében fogja az anyagot. A világ megváltoztatásában az értelem munkatársa. A kéz érint. Tapintással lát, észlel. A kéz érzi a másik melegét. A szívdobogást ő tapintja ki. Kéz kezet szorít. A másik embert a kéz engedi el. A kéz integet, hív, küld vagy taszít. Kezedben magad mozdulsz meg. A kezed mozdulatával beszélsz, suttogsz, szónokolsz. Ha nincs szavad, kezed sem mozdul meg. Vak szemek, ujjaid hegyei, mégis látsz velük, és a világból olyat ismersz meg, amelyet csak ő tapinthat ki. Más érzékszerved arról semmit sem tud mondani. A kezed. Érint és taszít. Üt és simogat. A kezedből ételért, a kezed itat meg. A kéz ringat. A kéz csukja le a halott szemét. Kezed. Szeresd, örülj neki. Hisz hatalma van örömöt adni. A tanítványok is nagyon sokszor látták Jézus kezét, és nagyon-nagyon sokat kaptak Jézus kezei által. Látták, ahogy először intett nekik, hogy jöjj és kövess engem. Aztán látták, amikor Názáretben kitekerte az Ézsaiási tekercset és felolvasott. Amikor bekelte a vak szemét sárral, és utána ő újra látott. Megérintette a leprást, a vakot, vagy épp a vérfolyásos asszonyt. Látták, amikor kisgyermekek kezére, kefejére áldon tette a kezét. Vagy amikor megtörte a kenyeret, hálát adott és odaadta az 5000-nek. Amikor kinyújtotta a kezét Péternek, amikor is süllyedni kezdett a vízben és megragadta őt. Látták, amikor megfogta a halott Jajus lányának a kezét. És ugyanezek a kezek voltak azok, amelyek az utolsó vacsorán megtörték a kenyeret, és felemelték a poharat. Ugyanezek voltak, amelyek imádkoztak a Getsemáné kertjében, ugyanazok, amelyeket megkötöztek, és később keresztre szegeztek. Ezek voltak azok a kezek, amelyeket Tamás megérinthetett volna Jézus feltámadása után. Vagy azok a kezek, amelyek megérintették az ételt, amikor feltámadása után együtt evett a tanítványaival. És ezek azok a kezek, amelyek most utoljára áldó vannak fölöttük, miközben Jézus felemeltetik, és felmenjen a mennybe. Az evangélisták nagyon keveset, és nagyon szűkszavúan beszélnek ennek a napnak a történéseiről. Azt azonban tudjuk, hogy a feltámadt Krisztus még abban a kegyelemben részesítette az övéit, hogy nem egyből a mennybe távozott, hanem még 40 napon keresztül. Ott volt a tanítványai között. Itt tartózkodott a földön. Többször megjelent a tanítványoknak, megmutatta a sebeit. Látták, hogy több mint 500-an. Jézus győzött a halál fölött. És ezt mindenki bizonyossággal láthatta. Részesévé válhatott az isteni csodának. Szemtanúk beszélnek később erről. És látják, szemmel követhetik most azt is a tanítványok, ahogy Jézus felemelkedik, egészen addig, amíg eltakarja őt egy aranyos felhő. Nem arról beszél Lukács, hogy Jézus egy hegyt takarja el. Vagy az, hogy egyik napról a másikra eltűnt, egy másik városban, faluban, elköltözött. Nem erről beszél, hanem a tanítványok látják, hogy mi történik. Egy aranyos felhő takarja el. Átmegy a másik, a láthatatlan világba. És nagyon fontos ez, mert itt is szemtanúk vannak. Eltávolodott tőlük is felment a mennybe, írja Lukács. És tény az, hogy a tanítványok, akik ott állnak, utoljára látják őt. Utoljára hallják a szavait, verdik az áldását. És be kell következni a búcsúzásnak, az elválásnak. Most már végleg. Eljött a pillanat, amikor Jézus testi közelségében napoknak és éveknek vége szakad. Búcsúzni pedig nehéz. Különösen akkor, amikor nem először történik. Nehéz újra is újra elválni. Emlékszem arra, amikor kisgyermekként milyen nehéz volt elválni a felnőtt testvéreimtől, akik hazahaza látogattak, vagy egy-két hétre magukhoz vettek a nyári szünetben. Együtt töltött emlékek napok után olyan nehéz volt úgy elválni, hogy nem tudhattam gyerekfejjel, hogy mikor találkozunk. Szóval egy kisgyermeknek teljesen más jelent az idő. És milyen nehéz felnőttként is megélni, amikor búcsúzni kell. Amikor véget ér egy-egy kapcsolat. Amikor valaki elválik. Amikor külföldre költözik a család, és mondjuk idős szülőktől kell búcsút venni. Vagy éppen egy ár mellett utolsó útja engedni szerettünket. Nagyon fájdalmas tud lenni a búcsúzás. Valami lezárult, valami véget ér, valami, ami soha többi nem lehet pótolni, nem lehet folytatni. Sokan magukba zárkóznak ilyenkor. Elfolytják az érzelmeiket. Mások úgy tesznek, mintha semmi nem történt volna, munkába temetkeznek, hogy ne legyen annyira nehéz. Mert nem bírja elviselni a lelkük, a fájdalmat, hogy szembenézzen a veszteséggel. De megint vannak mások, akik újra és újra az elválás élményét mondják el, szeretteiknek, ismerősüknek, szinte mint egy végtelenített magnó szalagon, mert így tudják feldolgozni az elválást. Boncolgatják, próbálják megérteni a részleteket. A tanítványok már egyszer átélték az elválás fájdalmát. Ott a kereszten, amikor Jézus látták meghalni. Igaz, hogy ő előtte beszélt arról, hogy 3 nappal később feltámad, de ezt ők akkor nem tudják megérteni és felfogni. Ők akkor végleg búcsúztak. És nagyon nehezen élik meg. Magukban zárkóznak, félnek, gyászolnak, tele vannak érzetlenséggel. Nem értik. Aztán micsoda hatalmas öröm, húsvéti öröm, amiről pár héttel ezelőtt beszéltünk, amikor találkoznak a feltámadottal, amikor megjelenik közöttük, amikor részeseivé válnak a csodának, hogy nincs vége, hanem van tovább. És aztán újra együtt vannak, beszélnek, együtt esznek, együtt mennek az úton, látják Jézus kezének oldalán a sebeket, és akkor most újra el kell válni. Mégsem minden úgy folytatódik tovább, mint korábban, éveken át. És az ember talán ilyen esetben még csalódottabb, még becsapottabbnak érzi magát, hiszen elhitte a lehetetlent, elkezdett reménykedni. És ahol már ismeri az érzést, tudja az elválás fájdalmát, mégis úgy érzi, hogy minden hiába való volt. Nagyon tud fájni ez. Most következik el az az időszak, amiről Jézus azt mondta, hogy aztán nem látok. És érdekes az, hogy az ige az nem a fájdalomról beszél. Van a mindenről szó. Van szó csodálkozásról, értetlenségéről, meglepetésről. De van nagyon különleges dolgot ír le Lukács evangéliuma. Lukács evangéliuma örömről beszél. és arról, hogy legurulnak az uruk előtt, térbe esnek, imádják őt, és nem könnyen hullatnak, hanem örülnek. És visszatérnek Jeruzsálembe, ezután nagyon különleges dolog után, elmennek a templomba ezentúl, és áldják az Istent. Elválnak a mestertől, búcsút vesznek, és nem csüggednek, hanem örülnek. Pedig tudják, hogy valaminek vége van. A bizonyos, hogy nem annak örültek, hogy Jézus elment. És nem is annak, hogy ezentúl egyedül kell folytassák. Sokkal inkább az jelentette a számukra az örömöt, hogy rádöbbennek, hogy részeseivé váltak mindannak, amiről Jézus beszélt. Hogy Istennek van egy terve, és a szemük láttára bomlott ki, tanulj részesei ennek. Nagyon fontos ez. Jézus beszélt erről az eseményről, és tudják azt, hogy egy nap ők is ennek a részeseivé lesznek. Hogy Jézus egy nap ugyanúgy jön majd vissza, ahogy ők most őt látták. És tudják, hogy ez igaz. Pont úgy igaz, mint a halála és a feltámadása volt. Jézus valami olyat tesz, ami csoda. Az isteni csoda, amit az ember jött véghez. És ennek a tanulja az ott lévő tanítványok. Ez a valóság. És tudják, hogy el fog jönni a vigasztaló. Tudják, hogy el fog jönni az a valaki, akiről még nem tudják pontosan, hogy kicsoda, micsoda, de tudják, hogy a pártfogó a vigasztaló, aki erősíti őket, aki készé teszi őket a további szolgálatra, munkálkodásra, Isten országának az ügyében, ugyanolyan bizonyosan el fog jönni, mint ugyan a többi esemény korábban bekövetkezett. Nem hiába kell várakozzanak ott Jeruzsálemben, mert az Isten cselekszik. Jézus elmegy, felemeltetik, de nem véletlen az, hogy közben kiterjeszti a kezeit. Nem véletlen az, hogy megáldja az ott lévőket. És nem véletlen, hogy a tanítványok miután veszik az áldást, maguk is leborulnak, örülnek, visszamennek Jeruzsálembe és áldják az Istent. Jézus elment, de a tanítványok kaptak valamit. Valami olyan valamit kaptak Istentől, amit senki más nem adhat meg nekik. Ami nagyon fontos ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Egészen addig, amíg megérkezik a pártfogó, a Szentlélek. Ez a valami pedig az áldás. De mit jelent az áldás? Olyan sokszor használjuk. Itt az ajtóban vagy az utcán találkozunk, áldás, békességet kívánunk egymásnak. De mi az áldás? Az Isten tisztelet végén a lelki felemeli a kezét, és az Isten áldását hirdeti. Az áldás azt jelenti, hogy a kimondott szóval üdvözlő erőt közvetít az ember. Valaki üdvözlő erő hordozójának nyilvánítani. Izrael gondolkodásában az áldásnak nagyon-nagyon fontos szerepe volt. És lehet, hogy ember mondja ki az áldó szavakat, de az áldás forrása mindig az Isten. Mindig az Isten adja. Innen érthető az, hogy az életben való boldogulásnak is az Isten az alapja. Az Istentől nyert áldás. Ennek a feltétele pedig az engedelmesség. Az áldást Isten adja, és ez visszavonhatatlan. Hogy ezt jobban megértsük egy kicsit, végig kell gondoljuk az akkori gondolkodást. A héber nyelv gyakorlatilag igékre épül. A szavak nagy része erre a szófajra vezethető vissza, különböző módon. A héberben minden a cselekvésről szól. Amit Isten kimond, az egyúttal meg is történik. Isten minden szavában élet van, cselekedet, amit tetteknek, és az ember cselekvésre kell, hogy ösztönözze. Szóval Isten szavában erő van. Erő, ami egyszerű, visszavonhatatlan, valóságos és nagyon-nagyon megtapasztalható. Vagyis az élet maga. A zsidó emberek nem sok szót használtak, de tudják, hogy a szó az érték. abban benne van ez az erő. És ez nagyon benne van az áldásban. Nagyon fontos ez a zsidó ember számára. Az Istentől kapott áldásban ott van az illetőnek a múltja, a jelene és a jövendője is, elrejtve. Nem véletlen, hogy az Ószövetségben, főleg Mózes első könyvében az áldásnak olyan nagyon fontos szerepe van. A 49. fejezetben Jákob megáldja a 12 fiát, személyre szólóan. És ez egyfajta programot ad nekik a későbbi életükre, sőt, mi több, a későbbi törzs életére nézve is. És gondoljunk bele, hogy milyen fontos, amikor mi ezt a bizonyos áldást és békességet kívánjuk a másiknak. Vagy érezzük a súlyát annak, amikor egy-egy levél végére odaírjuk, hogy áldjon meg téged az Úr. Vagy amikor énekünk egymásnak egy-egy kis csoporton vagy ifin, áldjon meg téged, áldjon az Úr. Ezeknek a szavaknak súlya van. Ezekben a szavakban erő van. Az ember a lehető legtöbbet kívánja ilyenkor a másiknak, aki fontos neki. Ilyenkor Isten kezébe ajánljuk a másik embert. És nem játék kimondani ezeket a szavakat. Jákob 12 fia is örökséget kapott. Mert az áldással mindig valami elkezdődik. Ott állnak haldokló édesapjuk mellett, valami véget ér, és így tovább kell menni. Az áldás birtokában. És összekapcsolódik a múlt, a jelen és a jövendő. Mert megismerik Istent, mint Ábrahámnak, Izsáknak, és az édesapjuknak, Jákobnak az Istenét. Nagyon fontos ez. És valami hasonló történik, mind a mai napig, vagy nagyon hasonló történt, akkor is, amikor Jézus kiterjeszti a karjait, és megáldja az övéit. És nagyon hasonló történik itt a gyülekezetben is, minden egyes alkalommal, amikor elhangzik az áldás. Az áldáskor kibocsátás történik. Az Isten örökséget ad az övéinek, ajándékot, útra valót. Hiszen gondoljunk csak bele, milyen fontos lesz pár nap múlva, amikor majd az itt álló konfirmandusok fejére helyeztetik a kéz, és meghirdettetik az Isten áldással számukra. Nem csak egy mondat lesz, hanem ha komolyan vétetik, akkor az egész életüket meghatározhatja, az Istennel való járásukat. Valami új kezdődik el az életükben. De milyen fontos az, amikor lelkész szentelésen, a fiatal lelkészek 6. év után megáldatnak, kibocsátatnak a szolgálatba. És az én életemben is meghatározó volt, amikor, és erről már beszéltem itt a szószékről, az Egyesült Államokban az összes lelkész körém állt, rám tették a kezüket, és megáldottak, útra bocsátottak. Azzal, amit ott, illetve korábban idehaza teológián tanultam, hogy tudjak vele szolgálni. Vagy itt, amikor az úrasztalánál áldottam meg 2,5 évvel ezelőtt, amikor elkezdődött itteni szolgálatom. Útra való. Így elindulni. Nem véletlen, hogy Jézus is ezt teszi. Megáldja az övéit. Mert ettől kezdve valami új kezdődik el. Elbocsátja őket. Örökséget kapnak. Valami folytatódik. Kicsit másképp, nélküle. De tudnak tovább menni. És nagyon fontos az áldás a falak között is, amikor mi indulunk ki innen, a templom falai közül, az élet Isten tiszteletére. Ugyanez történik meg. Nagyon komolyan lehet ezt venni. Hiszen áldottnak lenni, azt is jelenti, hogy később tudok én is áldást mondani az Istenre, az Isten dolgaira. Nézzük csak meg a tanítványok életében ezt. A tanítványok eddig csak tanítványként szól vannak ott Jézus körül. De most az apostolok cselekedetében azt mondja Jézus, hogy tanúim lesztek. Valami új kezdődik el. Eddig tanítványok voltak, láttak, megtapasztaltak, de Jézus mindig ott volt. Ha nagy volt a gond, akkor oda lehetett menni hozzá, oda lehet nyúlni hozzá. Gondoljunk csak akkor arra, amikor a holtkóros ifjút nem tudják meggyógyítani. Jézus jön, segít, cselekszik. De ettől kezdve valami teljesen új történik. Jézus nem lesz ott velük. Kapni fogják az erőt a Szent Lelket. Nem lesznek magukra hagyva. De milyen jó tudni, hogy áldás részesei is. Az életnek folytatódnia kell. És ehhez kapnak útra valót. Jézus erejével kell elinduljanak. Róla kell beszéljenek ezentúl. Isten országának munkálóivá válnak. Ez folytatódik a tanítványok életében. Nem elegendő az, hogy csupán hallgat az ember. Meghallgat. Hanem cselekvővé kell lenni. Meg kell tenni azt, amire Jézus tanítja az embert. És Jézus az, aki mindig előrébb és előrébb akarja segíteni az övéit. Hirdetővé, tanúvá akar formálni. És ezt valamennyiben véghez akarja vinni. Ehhez kapunk útra valót. És pontoskor majd beszélünk a Szent Lélekről is. Hogy ő az a valaki, aki megerősít bennünket, amikor elbátortalanodunk a vele való járásban. Ő lesz a pártfogó, a vigasztaló, aki segít, hogy tudjunk élni. Nagyon jó tudni, hogy áldás részesei vagyunk. Hogy milyen sokat jelent az, hogy Jézus erejével mehetünk tovább. Hogy részt kaphatunk abból, amit Jézus mennybe menetele jelent. Az, hogy az Atya jobbján helyezkedik el, ott ül. És a számunkra is később a jövendőre mutat előre. Mert nem csak ebben a földi életben kell gondolkozzunk, hanem lehet tovább tekinteni. Mert tudhatjuk, hogy a számunkra ő elment, hogy helyet készítsen. Az örök élet részesei vagyunk. Helyet készít az ő országában. Az ő országának a polgárai vagyunk. Ez is áldás. Hogy nem csak itt, Magyarországban, Debrecenben, a családunkban gondolkodunk, hanem ennél sokkal tovább tekinthetünk. És már itt a földön a munkatársaivá lehetünk. Az ő országát munkálhatjuk. És nem vagyunk magunkra hagyva. Nagyon szép az, hogy Lukács evangéliuma arról beszél, hogy az olajfák hegyéről emelteti fel Jézus. Az olajfák hegye az utolsó napok eseményeiben nagyon fontos volt. Gondolhatunk itt Jézus szenvedésére. Gondolhatunk arra, hogy a tanítványok akkor félnek, rettegnek, menekülnek, elbújnak. És most nem ezt látjuk. Valami megváltozott. Valami új kezdődik el. A tanítványok örülnek. Örülnek, és örömmel mennek vissza Jeruzsálembe. Mert kaptak valamit. Tanúk lettek. Nem csak a mennybe menetelnek, hanem Isten cselekedetének, amit az emberért tesz. És áldják az Istent. Leborulnak előtte, és dicsőítik őt. Isten ennek akar részesévé tenni bennünket is. Jézus mennybe menetel a számunkra is áldást jelent. Hogy tanúivá váljunk. Hogy felismerjük, hogy dolgunk van ebben a világban. Hogy munkatársaivá lehetünk. Hogy az életünkkel dicsőíthetjük őt. Hogy örökösök vagyunk, áldás örökösei ebben a világban. És mindezért mi magunk is Istent áldhatjuk. Amen. Isten megszólító szavára válaszként énekeljük a 360. dicséret 5. és 6. versét. Az 5. vers így kezdődik: állunk, imádunk mindörökké téged. Ó. add meg, Urunk, a kezünket, hogy finom fogású legyen, hogy tartson, de ne szorítson békjóba, hogy adjon benne számításból, hogy ereje legyen vigasztalásra és áldásra. Add meg, Urunk, a szemünket, hogy meglássa a szépet, hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt, hogy átlásson a látszaton, hogy mások pillantásában melegedhessenek. Áld meg, Urunk, a fülünket, hogy meghallja a hangodat, hogy észlelje a szenvedés neszét, hogy bezárulni tudjon a locsogás előtt, és ne riadjon a kellemetlen hangtól. Áld meg, Urunk, a szánkat, hogy szólni tudjon rólad, hogy szavai ne sértsenek, hogy hangjai gyógyírként hassanak, hogy ne adja ki a rábízottakat. Áld meg, Urunk, a szívünket, hogy lelked lakóhelye lehessen, hogy a meleget őrizze és meleget adjon, hogy örömöt és bánatot megkülönböztetni tudjon. Áld meg, Urunk, az életünket, hogy áldás lehessen a magunk és mások számára. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól kívánságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket és ragyog fesse ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Amen.